2026-ban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Túl nagy a város, túl sokan élnek benne, túl nagy a káosz, elfogyok minden kedre. De addig járok, míg valahol megtalálom, ott leszünk végül, hajnalban ketten az ágyon.
Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet, bele szeretek. Érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyímából, percről percre egyre szebb, bele szeretek.
Bele szeretek, bele szeretek, bele szeretek.
Megvan végre, arra kérem, hogy szívemből ne menjen még, mint egy emlék. Ahogy mozdul a teste, csak őt nézem, minden forró, ebből kell még, ő több, mint kellék. Lassabban telik az idő, az éjszaka végtelen, töltök még egyet, stresszmentes az életem. Egy percre a boldogságtól, ez nem csak álom. Jönnek a tervek, lehet elveszem őt a jövő nyáron.
Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet, bele szeretek. Érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyémából, percről percre egyre szebb, bele szeretek.
A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Sírok a haverom, maradok a meddig, mi a között a törvény. Íratlan, de a legszebb.
nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Vasas Gábor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a mai adásban a Balaton, illetve más hazai tavaink jelenéről, talán múltjáról, de leginkább is a jövőjükről fogunk majd beszélgetni. Üdvözlöm igazgató úr, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
És hát talán mielőtt belevágnánk a közepébe, ugye azt mondtam, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetek. Mit kell tudni erről az intézetről, mivel foglalkoznak? Csak a Balaton a fókusz területük, vagy egyébként más tavak is a kutatási területükhöz tartozik?
Igen, én azt gondolom, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hármasból leginkább a limnológia az, ami egy kis magyarázatra szorul. A limnológia az édesvizek tanával foglalkozik, szóról-szóra tótant jelent, és nyilván így ezzel az összetétele, hogy Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ez leginkább azt sejteti, hogy a Balatonnal foglalkozunk, és ez igaz is, de összességében számos más édesvíz, akár hazai, nemzetközi szintér kapcsán foglalkozunk, leginkább édesvizekkel, de alapvetően más vizes élőhelyek tudományával, tudományos megközelítésével szintén foglalkozunk. Kutatóintézet vagyunk, ez a kutatóintézetet azért próbáljuk a modern megközelítéssel értelmezni. Alapvetően nem csak magába zárkózott tudósokként foglalkozunk az adott tudományterülettel, természetesen tudományos igényességgel foglalkozunk, különböző ügyekkel is publikálunk, de ezen túl pályázunk. Nagyon fontos a társadalmi megnyilvánulásunk, és úgy gondolom, hogy a mai világban a vállalati kapcsolat, illetve a gazdasági ügymenetre való felzárkózás szintén fontos. Bármennyire furcsa, nem tűnik elsőre technológia intenzívnek egy ilyen kutatóintézet, mint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, de mint hogy majd szóba kerül, vannak már olyan bizonyos vizes problémák, kihívások, amelyek mentén igenis ezek nagyon jól kapcsolódnak a társadalommal, illetve a gazdasági szereplőkkel.
Mióta vizsgáljuk egyébként tudományos szemmel a Balaton? Tekintünk egy vizsgálandó tárgyként a Balatonra.
Nem véletlen, hogy nemzetközi szintéren is nagyon-nagyon fókuszálnak és figyelnek a Balatonra, igenis ezt elmondhatjuk, hogy nagyon régóta folyik Balaton kutatás, és ez a Balaton kutatás tulajdonképpen az 1800-as évekre tekint vissza, sőt az akkori Balaton kutatásnak köszönhetően alapították meg az intézetet, amelyet egyébként most el tudok mondani, hogy 2026-ban kereken 100 évvel ezelőtt alapította meg Lebersberg Kuno, és kifejezetten a Balaton kutatására, akkor egyébként az első biológiai kutatóintézet volt az országban, és nagyon ikonikus intézetről beszélünk, ugyanis alapvetően éppen Trianon után vagyunk, és abban az időszakban a elvesztett területek egyikét, Abbáziát próbálták egyébként a Tihanyi félszigeten pótolni, és akkor a Kis-Abbáziának a megteremtésének az egyik lépcsője volt egyébként a akkori biológiai kutatóintézetnek a megalapítása. Más-más kihívások voltak egyébként a 20. században, de azt kell mondjam, hogy a legkeményebb és legerősebb kihívások talán most fogunk majd szembenézni az elkövetkezendő időszakban.
És egyébként az, hogy a Balaton köré, vagy a Balaton kutatására egy kutatóintézet szerveződött ugye most már 100 éve, az azt is jelenti, hogy a Balatonban van valami olyan igazán különleges dolog, ami esetleg más tavakban, nem feltétlenül Magyarországon, hanem akár nemzetközi szinten megjelenik?
Igen, a Balatonban nagyon sok különleges és nagyon szép dolog van. Egy nagy, vagy egy nagynak tűnő vízről beszélhetünk, egy sekétóról egyébként, és nagyon fontos kiemelni, hogy egy sekétó, ami azt jelenti, hogy az átlag mélysége 3-3,5 méter. Itt rögtön szembe tűnik, hogy nagyon jó, de azért itt akár Európában is rengeteg tóval találkozhatunk. Ha egy kicsit nyugatabbra megyünk, akkor rengeteg olyan alpesi tóval találkozunk, amelynek a mélysége egyébként több 10 vagy akár több 100 méteres mélységű, és ennek következtében maga az a víztömeg, amivel rendelkezik, jóval, de jóval nagyobb, mint a Balatoné. Pedig a Balatonnak a felszíne igencsak nagy kiterjedésűnek mondható, 5-600 négyzetkilométerről szoktunk úgy általánosságban beszélni, de egészen egyedi az, hogy mennyire sekély ez a tó. Mit jelent ez, hogyha jobban el akarjuk képzelni ezt a sekélységet? Ez azt jelenti, hogy ha leképezzük mondjuk ennek a Balatonnak a 72-73 kilométeres hosszúságát egy méterre, akkor nagyjából egy ilyen folpaknyi hártyaszerű réteget kapunk, és ennek a sérülékenysége, gyűrődhetősége egyébként egy nagyon szép hasonlat a Balatonra nézve is, mert azt szoktuk mondani, hogy ennek a sekélységének következtében nagyon könnyen felmelegszik, nagyon könnyen lehűl, de azért a klímaváltozás kapcsán azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sérülékeny. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a klímaváltozás kapcsán, amiről nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában, és talán egy picit elcsépelt is a szó, de a Balaton kapcsán és a sekély tavaink kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugyanis ezen sekély tavak nagyon hamar reagálnak, nagyon hamar produkálják azokat a tüneteket, amelyeket egyébként éppen ez a klímaváltozásnak a szélsőséges körülményei okoznak. És ennek következtében vannak olyan változások a Balatonon, amelyeket az a helyzet, hogy nagyon szépen, nagyon jól lehet vizsgálni nemzetközi szinten is, hogy milyen változásokra kell, hogy számoljunk, és milyen változások azok, amelyek már be is következtek, és a közepében vagyunk.
Igen, és talán pont ide kapcsolódik is egy kicsit a következő kérdésem, mert ugye azt említette, hogy idén 100 éves a Balatoni Limnológiai Intézet. Tehát feltételezem azt, hogy nagyon hosszú adatsorokkal rendelkezünk bizonyos változásokat tekintve. Kimutatható ezekből az adatsorokból olyan hirtelen vagy olyan nagy mértékű változás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben jelent meg, tehát egyértelműen a klímaváltozás számlájára írható.
Igen, tehát ugye arról beszéltem, hogy már az 1800-as évektől kezdve vannak méréseink, paramétereink a Balatonnal kapcsolatosan. Ez úgy helyre közel a viszontagságos 20. században is viszonylag folytonosnak mondhatóan meg is maradtak. Úgyhogy igen, vannak idősoraink, amelyekben nagyon szépen látszódnak például a nagyon erőteljes és kemény emberi beavatkozások, mert bármennyire furcsa, már az 1800-as évek közepétől ez nagyon erőteljesen tetten érhető a Balaton esetében, azt gondolom, hogy erről majd még beszélni fogunk. Akár egy Sió zsilipnek a megnyitása, akár egy déli vasúti útvonalnak a kiépítése, nagyon szépen tetten érhető a Balatonnak a történetében, és amelyet még mindenféleképpen meg kell említsek, a 20. században az erőteljes tápanyagterhelés, leginkább a műtrágyák használatának a megjelenése után, az leginkább a 2000-es ezredforduló utáni időszak, amelynek az első éveiben leginkább csak egyedi és furcsa kilengéseknek tűntek olyan megjelenések, megnyilvánulások a Balaton esetében, amelyekről ma már azt kell mondjuk, így a 2026 környéki időszakban, hogy trendszerűen bekövetkeztek. Akár az átlag hőmérsékletnek az emelkedése, akár a maximális víz csúcshőmérsékletnek a kilengése, akár pedig a csapadék viszonyok és ennek következtében a víz szintjében történő változások, illetve a víz háztartásában bekövetkező változások.
Hát a folytatásban megnézzük közelebbről is ezeket a változásokat, és kiderül az is, hogy a klímaváltozásnak milyen további hatásai lehetnek a magyar tengerre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Milyen lárma, milyen vigadalom!
a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, akivel a szünet előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen változások voltak megfigyelhetők a Balaton elmúlt 100 évében. Most viszont a közelmúltra fogunk fókuszálni, és hát a legtöbbeket érdeklő kérdésekre keressük a választ, például arra, hogy az elmúlt időszak aszályos időjárásának tükrében mit érdemes tudni a Balaton mostani vízszintjéről, illetve szükség van-e emberi beavatkozásra.
A 2000-es évek előtt nem volt ismert az a jelenség a Balaton esetében, hogy kevesebb víz jön be a Balatonba, hogy egyszerűen fogalmazzak, mint amennyi kimegy, vagy pedig távozik a Balatonból. Teljesen egyértelmű volt, és gyakorlatilag a 1800-as évektől kezdve a Balatonnak a vízszintjét leginkább úgy szerettük szabályozni, hogy mennyit kell leengedni ebből a vízből, és ennek következtében lettek egyébként a későbbiekben definiálva a maximális vízszintek, illetve a minimális vízszintek, amelyek közé próbáltuk és sikeresen be is szorítottuk egyébként a Balatont. De alapvetően leginkább azt szoktuk meg, hogy vigyázni kellett azzal, hogy nehogy túlcsorduljon a Balaton, mert úgy sikerült beépítenünk, illetve olyan beépítéseket kezdeményeztünk az 1800-as évek végétől kezdve, hogy erre kellett fókuszáljunk, és ez volt a legnagyobb kihívás. 2000-es évek utántól kezdve már most már a többedik, sokadik évről beszélhetünk, például a tavalyi évnek már tudjuk ezeket az adatait, hogy jóval kevesebb víz érkezett be a Balaton vízgyűjtéjéről a Balatonba, mint amennyire távozott. Rögtön felmerül, hogy atyavilágban, akkor miért eresztjük le a Balatont? Nem eresztjük le a Balaton, bár tudnánk ereszteni a Balatonból, bár annyi víz érkezne a Balatonba. Gyakorlatilag itt azért két éve nem volt megnyitva a siózsilip, egészen minimális mennyiségek voltak azok, amelyek bizonyos üzemi működtetési ügyek mentén ezeket meg kellett tenni, de alapvetően a Balatonból vízleeresztés nem történik, viszont párolgás az igen. Ugyanis, mint ahogy említettem, az átlaghőmérsékletek nem csak a vízre nézve, hanem úgy általában a levegőhőmérsékletre is működnek, dolgoznak, és a fizika az létezik egyébként még egy ilyen természetes rendszer esetében, mint a Balaton, és bizony a párolgás az olyan mértékűvé vált, hogy nagyon komoly vízvesztesség van akár egy éven belül, vagy pedig egy olyan nyári hónapban, amikor nem csak hogy a hőmérséklet emelkedik, hanem például esetleg a légmozgások is megváltoztak az elmúlt időszakban, erről kevesebb szó szokott esni. Például az elmúlt két évben nagyon jellemző azoknak a száraz, hidegfrontos északi áramlatoknak a jelenléte a Balaton esetében, amely például biztosítja azt a folyamatos hullámzást, de itt is történik olyan változás, hogy ezen hullámzások, illetve a víztömegeknek a mozgásának következtében teljesen át tud melegedni a vízoszlop, és ennek következtében az elmúlt két évben nem csak hogy könnyebben párolgott, hanem például teljesen a teljes vízoszlop át tudott melegedni.
Az ilyen fokú átmelegedés mennyire újszerű jelenség?
Itt olyan hőmérsékletekről beszélünk, ami egészen szokatlan a Balaton esetében. A 90-es években is és a 2000-es évek elején is megszoktuk, hogyha úszunk a Balatonra, és valahogy a lábunkat esetleg ilyen mélyebb területeken lentebb tudtuk nyújtani, akkor mindig éreztük azt a hűvösebb sávot, illetve néhány esetben azt a kifejezetten hideg réteget, amely például az elmúlt két évben alig létezett és alig volt jelen a nyári időszakban, és itt ilyen 28-30 fokos hőmérsékletekről beszélünk, ami azért azt jelenti, hogy ha elgondolkozunk azon, hogy a 2000-es évek előtt leginkább a 22-24-26, netán 27 fokokról volt szó, akkor bizony ez egy nagyon komoly és nagyon jelentős változás az egész Balatonra nézve. Mind a fizikájára, mind a kémiájára, mind a biológiájára, illetve az összélőlény közösségére, az ökológiájára is nagyon komoly hatással van, amelyet nagyon nehéz azért így pontosan definiálni, de igen, a 2000-es évek utáni időszakban, leginkább az ezredforduló után, a felszíni vizeink esetében, így leginkább a Balatonnál például ezek tetten érhetőek.
A Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán a Balaton Science-en találtam egy bejegyzést, mely szerint az elmúlt 150 évben a Balaton közvetlen környezetében lévő vizes élőhelyek mérete nagyjából 60%-kal csökkent. Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy amikor itt a Balatont érintő kihívásokról, veszélyekről beszélünk, legyen az a klímaváltozás, akár az melegedő átlag hőmérséklet miatti növekvő párolgás, akár az emberi tevékenység hatása, akkor ezek a veszélyek nem csak magát a tavat érintik, hanem az egész Balatonhoz kapcsolódó régióban problémás változásokat indítanak meg.
Az, hogy a Balatonnak a vízszintje milyen, a vízgyűjtőre hulló csapadéknak a mennyisége határozza meg leginkább. És azért például az elmúlt időszakban voltak olyan időszakok, most egyébként 2026 május végén járunk, ugye ez nagyon fontos, mert Balatonban nagyon érdekes és izgalmas változások lehetnek akár néhány héten belül is. Nagyon fontos arról beszélni, hogy néhány héttel ezelőtt is volt egy kifejezetten csapadékos hetünk, ahol nagyon nagy mennyiségű csapadék esett, és összesen 2 centiméter tudott emelkedni a Balatonnak a vízszintje. Ez egészen érdekes, és erre egy kis magyarázatot kell találjunk. Az a helyzet, hogy nem csak Balaton specifikus, nem csak Balaton vízgyűjtő specifikus, még csak nem is Kárpát-medence specifikus, hanem leginkább úgy általában Közép-Európa specifikus az az ügy, hogy egy halmozott aszállyal nézünk szembe most már több éve, és ennek következtében úgy általában a felszín alatti rétegek, a talajrétegek vízhiányban szenvednek. És ez nem csak a felső néhány centimétert érinti, hanem a mélyebb rétegeket is, sőt a felszín alatti víz rétegeknek a mennyiségét is. Ennek következtében bizonyos csapadékos időszakok szinte a semmibe vesznek, például nem csak az elmúlt hetekben, hanem hát mindenki nagyon szentségelni szokott a nyári időszakban, hogy atyavilág, mi történik a Balatonnal, egyre lentebb húzódik a vízszintje. Én nem ekkor szoktam annyira szentségelni, ez egy természetes dolog a Balaton esetében, igen, a nyári időszakban leginkább a párolgásnak köszönhetően a vízszint az csökkenni szokott. Azonban úgy általánosságban az ősz, illetve a téli időszakban, és jó esetben a kora tavaszi vagy a késő tavaszi időszakban, ez általában a csapadék mennyiségnek köszönhetően ez vissza szokott töltődni. De én leginkább akkor szoktam szentségelni, és az elmúlt időszakban is, és leginkább azért, mert most is voltak olyan csapadékos őszi időszakaink, és egyébként télen is hullott néhány esetben egész jól értelmezhető csapadék mennyiség a Balaton vízgyűjtőjén, azonban ez egyenlőre csak arra volt elég, hogy pótolja a talajban lévő hiányzó vízmennyiségeket, és például a vízgyűjtőről nem sikerült egészen odáig eljutni annak a vízmennyiségnek, aminek kellett volna a Balatonig, ami megfelelő szintre emeli a Balatont.
A vízszint kapcsán mit lehet tudni? Hol áll most a Balaton, illetve mi következik az aktuális vízállásból?
Éppen a május utolsó napján vagyunk, most éppen azt hiszem 85 cm-ről beszélünk a Balaton esetében. Atyavilág, 85 cm van a Balatonban? Nem, a Balatonban nem 85 cm-nyi víz van, 3-3,5 méternyi átlagmélységű víz, ha úgy tetszik 1,7-1,8 köbkilométernyi vízmennyiség van jelen. A vízszint, az tulajdonképpen itt egy relatív vízmérce, a siófoki vízmérce kapcsán tudjuk ezt kimondani, hogy ennyi a vízszint, ami egyébként a balti vízszintnek felel meg, és ez egy nagyon informatív, nagyon fontos hidrológiai paraméter, aminek az adataival már rendelkezünk. Most azt tudom mondani, már jó néhány évtizede, és ezek nagyon fontos paraméterek, de alapvetően itt azért van egy tévedés, mert nagyon sokan úgy szokták emlegetni, hogy ennyi víz van a Balatonban, ez így nincs rendben, ez így nem oké. Sőt, szeretném elmondani, hogy a 85 cm-hez képest most nem olyan rég, a 2002-2003-as időszakban is volt jóval-jóval lentebbi vízszint, 22-23 cm, sőt, nagyon furcsa számot fogok mondani, ilyen vízszint esetében a Balatonnál beszélhetünk már mínusz 15-ös cm erről is a 1800-as években, de ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, hanem ez a vízmércéhez képest egy ilyen adatot tudunk megadni a Balaton kapcsán. Az kétségtelen, hogy ahogy közeledünk a 70 centi alatti, ez az alsó szabályozási szint a Balaton esetében, úgy leginkább a déli parton már egyre-egyre sekélyebb a víz, és egyre nagyobb területek kerülhetnek szárazulatra. De ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, vagy éppen kiszáradó félben van a Balaton.
Hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ez elhangzott, mert a közbeszédben a kiszáradás vagy annak lehetősége igen gyakran felmerül. Épp ezért a szünet után még maradunk itt egy kicsit, és körbejárjuk jobban ezt a témát, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.
Sem tudtam, mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra tudom, hogy nem lehet, és tán nem is kell.
magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával. Ugye a szünet előtt a tó vízszintjéről beszélgettünk, és elhangzott, hogy az alacsony vízállásból még nem fakad a tó kiszáradása. Viszont én nemrég egy olyan diagramot láttam, ahol az idei március közepi vízszint 90 cm mutatott. Ebben az időszakban ez az elmúlt 10 év legalacsonyabb adatának számít. És ahogy szintén elhangzott már az adásban, jelenleg 85 cm körül alakul a tó vízszintje, ugye május végén, amikor ezt a felvételt készítjük, és erre jön még majd rá a nyár. És fordulok is vendégemhez, hogy ez a vízszint egyébként nem túlságosan alacsony?
Bele ne menjünk ebbe az utcába, amit nagyon helytelenül és nagyon rosszul szoktak használni mostanában a felső, illetve az alsó szabályozási vízszint kapcsán, hogy mi az ideális vízszint. Nincs ez így jól, ha azt mondjuk, hogy ez a vízszint jó, vagy ez a vízszint rossz a Balaton esetében, vagy ideális például. A Balaton esetében, mint ahogy az 1800-as évek előtti időszakra leginkább jellemző volt, az, hogy a vízszint ingadozott, ez mindig jelen volt, sőt, sokkal erőteljesebben métereket, másfél métereket, két métereket is ingadozott, és alapvetően a kicsit furcsán úgy fogalmazhatnék, hogy a Balaton így volt szocializálva, és az ott lévő élőlények ezt szokták meg. És utána jöttünk mi emberek, és ahogy említettem, leginkább a beépítésnek köszönhetően mi ezt úgy beszabályoztuk. De olyan szinten beszabályoztuk, hogy ezt meg is szoktuk, és ennentől kezdve megszoktuk, hogy mondjuk egy 100 cm vagy 110 cm az, amit azt szoktuk mondani, hogy ideális. Ez a Balaton számára legkevésbé sincs így, hogy ez ideális. A Balaton esetében egy vízjárás az, ami ideális, és összességében, hogyha ez a 70 centi, illetve a 110 centi között van a Balaton, és ez változóban van, évszakonként, havonta ez valamilyen szinten változik, ez az, ami rendben van, és ez az, ami egy kicsit közelebb van az ideálishoz a Balaton esetében. Nem jó az, amikor definitív módon szeretnénk megmondani, hogy igenis, már pedig ez a 100 centiméter az, ami jó, és akkor ezt tartani fogjuk, ez így önmagában nem jó. De azért ne beszéljünk mellé, a Balatonban azért kell víz, és fontos, hogy legyen víz, és miért félünk ettől a viszonylag alacsonynak tűnő vízszinttől, mert igen, ez a 85 centi, ez viszonylag alacsony. Azért félünk tőle, mert megismertük mostanában, hogy nyaranként mi történik. Egyre fokozottabb a párolgás, egyre több víz tűnik el, és éppen ezért próbálunk betárazni a Balaton esetében.
És ezek az alacsony vízszintek mit jelentenek a vízminőségre nézve? Tehát nem lesz ettől például fürdésre vagy sportolásra kevésbé alkalmas a tó vize?
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy minél kevesebb a víz a Balatonban, vagy éppen egy kicsit lentebb van a vízszint, akkor annál rosszabb a minősége. Nagyon fontos elmondani, és ezt most leginkább a Balatonról beszélek. Tehát nagyon fontos, hogy a Balatonról beszélek, mert nagyon sok más víztér esetében ez nem igaz. A Balaton esetében azért, mert néhány centiméterrel, vagy néhány 10 centiméterrel lentebb van a vízszint, ez nem azt jelenti, hogy a minősége rossz lenne. És itt akkor beszéltünk el, hogy mi az izgalmas a Balatonban, vagy miért érdekes. Ez egy olyan sekétó, amiről ha már beszéltünk a hosszú távú adatsorokról, nagyon szépen látszódik egyébként, hogy bármilyen furcsa, a viszonylag magasan tartott folyamatos vízszint, az nem tesz jót a víznek a minőségének. Itt azért most nem azt jelenti, hogy nem kell víz a Balatonba, szó sincs erről, de például a felső szabályozási szintet 110 cm-ről 120 cm-re emelték. Ezt szeretném elmondani, a mi kutatóintézetünk ez ellen azért tiltakozott, és mind a mai napig tiltakozik, ugyanis a 105-110 cm feletti vízszint alapvetően inkább elősegíti például az algásodást a Balatonba, és bármennyire furcsa, a Balatonparti növényzet számára sem jó az, hogyha folyamatosan magasan tartott vízszintről kell beszéljünk.
De ezzel együtt feltételezem, hogy a vízpótlás kérdése az mégsem megkerülhető.
Beszélnünk kell a vízpótlásról, tervezni kell a vízpótlás, sőt azt kell mondjam, hogy a magyarországi vizek esetében ez egy egyre aktuálisabb kérdés. Csak ne beszéljünk azonnali meggondolatlan és átgondolatlan vízpótlásról, mert nagyon súlyos problémákat és károkat tudunk ezzel okozni. A vízpótlás azért egy Balaton esetében ez egy nagyon komolyan megtervezendő, nagyon komoly hatástanulmányokat és kockázat elemzést igénylő folyamat, amelyekkel alapvetően nem rendelkezünk a jelen körülmények között. Voltak vizsgálatok a 2000-es évek legelején, a 90-es években, nagyon óva intenék mindenkit attól, hogy csak a fiókból vegyük elő, hogy akkor mit tapasztaltunk, nagyon megváltoztak a külső olyan fizikai, kémiai és akár biológiai körülmények, amelyek mentén nagyon hirtelen, nagyon óvatlan döntéseket ne hozzunk, például a nagy tavaink esetében, ha nevezhetem így a hazai sekély víztereket, így a Balatont is, de alapvetően erről beszélni kell, és ilyen tanulmányokat mindenképpen kell folytatni.
Akkor az eddigiek fényében az kijelenthető, hogy a mostaninál alacsonyabb vízszintek esetén mindenképpen szükség lehet valamiféle vízpótlásra?
Én inkább azzal számolnék, hogy a Balaton vízszintjének a visszahúzódása, és akár egy adott időszakon belüli viszonylag hirtelen bekövetkező visszaemelkedésével számolnunk kell, és erre is kell tudnunk reagálni. De nagyon belecsaptunk a lovak közé, mert hogy azt mondtuk, hogy itt most néhány centiméter számunkra hiányzik a Balaton vízszintjéből, vagy a vízmennyiségéből, tehát itt az idő a víz utánpótlásra. Azért szeretném azt elmondani, hogy itt azért túlzottan hozzá szokattuk magunkat az állandó balatoni vízszinthez, és azért vannak olyan adaptációs lehetőségeink, amivel élni kellene, és amire oda kellene figyelni, amelyeknek egy része biztos, hogy felsziszenünk, hogy hát azért ezt nem lesz egyszerű megszokni, de szeretném elmondani, hogy ezen adaptációs lehetőségek között van néhány, amire a mi méréseink, a mi kutatásaink, illetve az eddig megfigyeléseink alapján nagyon vevő lenne a társadalom. A Balaton esetében megszoktuk, hogy egy strand, ugye itt találkozunk leggyakrabban a Balatonnal, egy strand az úgy néz ki, hogy van egy kövezés, van egy-kettő, esetleg 3-4 bejáró, de alapvetően azért engedtessék meg, ez borzasztó távol áll a Balatonnak a természetes partvonalától, ahogy kinézett, például a 1960-as, 50-es évek előtti időszaktól eltérően. Azért a Balatonnak a partvonalára, azon túl, hogy egy nagyon dús, lápos, mocsaras, zsombékos, nádas terület volt, nagyon sok esetben olyan túrzásokkal, dűnékkel tarkított partvonal volt, amely egyébként akár egész jól emlékeztet bennünket a mesterségesnek tűnő lidósító strandoktól, ugye a Balaton esetében is találkozunk ilyenekkel, ahol nem egy hirtelen bekövetkező szintugrásról beszélhetünk, hanem alapvetően egy szépen kicsit tengerpartra emlékeztető partvonal kialakítás az, ami jelen van. És bármennyire furcsa, ez egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Az 1920-as, 30-as, 40-es évekből, vagy még korábbról is vannak balatoni fotók, ahol az emberek számára teljesen természetes volt az a Balatonpart, ahol például a vízszint egy kicsit visszahúzódott. Ma általában a Facebookon fotókat készítünk, és azt mutatjuk, hogy itt van a kiszáradt Balaton. Jézus Mária. Ez régen egy teljesen természetes dolog volt, hogy a Balaton visszahúzódott, majd utána pedig visszaemelkedett. Egy olyan balatoni strand, ahol nem egy ilyen hirtelen kövezéssel találkozhatunk, hanem például egy olyan homokos stranddal, ahol nem annyira feltűnő a 2-5-10 netán a 20-30 cm-es vízszint mozgás. Ez az az igazság, hogy egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Valószínűleg nagyon könnyen is hozzászoknánk, és egyelőre az én információim szerint, és én ezt úgy tudom, hogy alapvetően a társadalom ezt szívesen veszi. Igen, ez egy beruházást jelentene, de nagyon jó lenne elindulni ebbe az irányba, és itt most kicsit álságos vagyok, mert nem csak az emberekért lobbizok, hanem a Balatonért is lobbizok, a Balatonért próbálok beszélni, illetve tevékenykedni, ugyanis ez a Balatonnak is jót tenne.
A folytatásban megnézzük, hogy a vízszint ingadozásán túl a klímaváltozás kapcsán milyen további kihívásokkal, illetve veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Szűk szobában lelt a reggel, bánatosan nehéz fejjel, üres élet terveim a fal tövében. Ólom ajtón és kilincsen, keresztül kiutam nincsen, itt ragadtam végleg, szennye szívemet. Ha bármi kéne, itt hagyom a múltam, de mesétek el. Suttog és hív, lükted a szív, de már elmúltak a boldog percek. Elillanó szenvedély, az vagyok most én.
Utána tudtuk már, hogy soha többé nem lesz ugyanúgy, és köddé vált mögöttük minden tervünk, mi addig hátként nyomt a terhünk, mi útközben magunkra vettünk, csak álltunk, semmit nem tehettünk.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez még mindig a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk legnagyobb tavunk állapotáról, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy a klímaváltozás kapcsán milyen veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, azon belül is leghamarabb a déli partnak, ahogy az elhangzott, ugyanis a déli része a tónak jóval kitettebb, mint az északi. Főigazgató úr, a vízszint ingadozáson túl mivel kell még számolnunk?
Legegyszerűbb az nem kérdés, hogy általában igenis az a vízszint ingadozás, hogy ott fognak leghamarabb egyébként szárazulatra kerülni területek, mint hogy tudjuk is, hogy 2003-ból ott jelentek meg olyan homokpadok, illetve olyan területek, amelyeknél megint furcsát fogok mondani, nagyon sokan idegenkedtek tőle, és kétségtelenül voltak olyan biológiai jelenségek, amelyek nem voltak túl vonzóak, de nagyon sok esetben alakultak ki olyan helyzetek, hogy nagyon kedvelt volt kisgyermekes családok számára azok a homokpadok és azok a megjelent szárazulatok, de szeretnék megint arra utalni, hogy itt tudnánk mi is képíteni olyan helyeket, területeket, amelyek ezt jobban be tudnánk fogadni, ezt a vízszintváltozást. Egy másik egészen apró, és tudom, hogy a klímaváltozás kapcsán mindenki tornádókról és hirtelen bekövetkezik Armageddonról szokott beszélni, egészen apró változások, amelyek például igenis például a déli part áldozatul tud esni. A tavalyi évben, aki a Balaton partján, leginkább a déli parton és leginkább a keleti medence partján tartózkodott akár egy hétre, egy hónapra a nyári időszakban, szinte nem tudta elkerülni azt az árvaszúnyog tömeget, ami bekövetkezett. Szeretném elmondani, hogy az árvaszúnyogok azért nagyon fontos elemei a táplálékhálózatnak, illetve a Balaton élőlény közösségének. Észre se vesszük, már most is rengeteg apró pici árvaszúnyog rajzott ki a Balaton. Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a Balatonnak, de abban tavaly évben az egyik árvaszúnyog faj az tömegesen rajzott ki a Balatonból, és alapvetően az lett volna megszokott, hogy ebből kap egy kicsit a déli part is, meg az északi part. Viszont említettem ezeket a száraz északi áramlatokat, és az árvaszúnyog bármilyen furcsa nem tud jól repülni, de az a tömeg mind a déli parton, mind az északi part környékén, illetve bent a tó középi részből is kiáramlottak, és ez az egészet gyakorlatilag beterítette a déli partra.
Az, hogy egyébként az ember számára zavaró, azt is jelenti, hogy akár a tó ökoszisztémájára nézve, vagy akár a környék ökoszisztémájára nézve ez egy káros jelenség, vagy egyébként ez akár egy hasznos dolognak is mondhatjuk, csak számunkra zavaró.
Nagyon szeretünk kipécézni magunknak egy-egy élőlénycsoportot, vagy egy-egy fajt, amire azt mondjuk, hogy na hát ez nekünk nem tetszik, egyáltalán hogy néz ki, miért ment oda, vagy miért vannak ennyien. Azért ez egy jóval összetettebb kérdés. Bármilyen furcsa, a Balatonnak ez egy védekező jelensége, mechanizmusa volt például ez a tavalyi év, amikor is meg akart szabadulni egy bizonyos szerves anyagtömegtől, nem tud az elfolyással, nem tud a hullámveréssel, és nincs más lehetősége, hogy távozzon. Ennek következtében ez a faj volt az, ami beindult, és egy nagyobb biomassa mennyiséget volt képes létrehozni, és ahogy mondtam, az időjárás változásnak is köszönhetően egy nagyon furcsa jelenség volt, mert az egész nyáron végig húzódott. Jó esetben ez az elmúlt időszakokban leginkább május vége, júniusi időszakra esett az árvaszúnyog rajzás, és akkor bármekkora léptékű is volt, nagyon sokszor észre sem vesszük, de túl vagyunk rajta. Most viszont egész nyáron ez bekövetkezett, és alapvetően, hát igen, rettenetesen zavaró volt. Rémülten próbáltam és sikerült is lebeszélni mindenkit arról, hogy itt el ne kezdjünk akár bármilyen kémiai szerekkel itt írtani és megakadályozni ezt a rajzást, ugyanis a Balaton számára ez egy nagyon-nagyon fontos jelenség volt, és még mindig lesz ebben az évben is, bár jóval csökkentett mértékben. Szintén egy viszonylag újdonsült jelenség, ami az elmúlt két évben volt megfigyelhető. Nem volt túlzottan jelentős a Balatonra nézve. Sokan nem tudják, hogy a Balaton nem csak azért jó nekünk, mert fürödni jó benne, mert egy meg egy természetes környezet, és egyszerűen nagyon jó ott lenni, hanem ez egy nagyon fontos vízbázis, ivóvízbázis is. A Balatonnak mind a mai napig egy nagyon jelentős területe még a Balatonból tisztított vízzel, ivóvízzel van ellátva. És nagyon helyesen, nagyon jó stratégiailag alapvetően a keleti medence volt mindig is a Balaton esetében a tisztább medence. Mind kémiai, mind biológiai szempontból ott volt a legegyszerűbb ivóvizet varázsolni a Balatonból. Nagyon sok esetben egyébként szinte nem is nagyon kellett beavatkozni, mert alapvetően nagyon-nagyon tiszta volt a víz. De az elmúlt időszakban a keleti medencében is történtek olyan algásodási körülmények, amelyekkel párosult egy másik dolog, és itt most nem csak az algásodás adásról akarok beszélni. A tavalyi évben, de leginkább a 24-es évben következett az be, hogy olyan hőingások következtek be, olyan hőmérsékletváltozások, akár a nyár közepén, akár az őszi időszakban. 24-ben például a szeptemberben következett be egy olyan jelenség, hogy annyira hideg lett hirtelen, hogy a szerencsétlen fecskék pusztultak el majd, hogy nem a levegőbe is úgy hullottak alá. Ez a vizet is érintette. A vízben felszaporodó alga és mikrobiális tömegre is nagyon nagy hatással volt az a hirtelen bekövetkező hőmérsékletváltozás, aminek következtében olyan folyamatok indultak be, hogy a vízbe és a levegőben is szag- és ízrontó anyagok kerültek. Nagyon sok esetben ezt a déli part kapta meg jobban, és egy nagyon komoly kihívással nézett szembe például az a cég, akinek például ivóvizet kell varázsolni a Balatonból. Nem tettek ők semmi rosszat, itt a klímaváltozásnak olyan kihívásaival kell szembenézniük, amik mellett egyébként gyorsan elmegyünk, mégis forintosítható összegbe, itt 100 milliókról és milliárdokról beszélhetünk, ugyanis például egy egészen új technológiát vagy újabb technológiákat kellett bevezetni ahhoz, hogy ezen anyagoktól megszabaduljanak és a csapvízbe ne kerüljenek ezek bele.
Akkor ez azt jelenti, hogy a vízszintől függetlenül a meleg vagy épp hideg időjárás, illetve a gyors ingadozás önmagában is probléma lehet?
A déli partnál nem csak hogy szárazulatra kerülnek adott területek, hanem van egy másik, hogy az alacsonyabb vízszint esetében beszéltem a magasabb hőmérsékletről, ugye az alacsonyabb vízmélység a déli partra jellemzőbb, a magasabb hőmérséklet mindenhova, de hát a víz fizikájából tudjuk, illetve a fajhőből is kiindulva, illetve a vízmennyiségi viszonyaiból, hogy ennek következtében a déli parton könnyebben felmelegszik a víz. Olyan hőmérsékletekkel találkozhatunk, és itt most rögtön elnézést kérek, mert nem a hivatalos vízhőmérsékletekről beszélünk, ami a parttól x száz méterre, x méter vagy centiméter mélységben mérünk, hanem azért ez egy valós dolog, hogy nyomon kell kövessük, hogy milyen az a víz, amikor vele lépünk a vízbe. A déli parton bizony 30, 35 vagy akár a feletti hőmérsékletekkel is találkozhatunk. Ezek egészen új és egészen más viszonyok, mint ami a 90-es években voltak, vagy pedig azelőtt, és bizony ez más élőlény mintázatokat és más mikrobiális rendszereket is jelenthet. Ezek szintén komoly kihívások egy olyan Balaton esetében, amikor szép-szép, hogy én is itt most ökológizálok, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogy például változik a vízszint, és hogy mi a jó az élőlény közösségeknek, de azért nézzünk szembe, hogy turisztikai szempontból is azért a Balaton egy nagyon fontos desztináció, és ezekre a változásokra fel kell készülni. Én azt gondolom, hogy adaptálódni kell, és vannak olyan ügyek, amelyek kapcsán a gondolkodást, illetve a felkészülést el kell kezdeni.
Azt hiszem, hogy átfogó képet kaphattunk a Balaton kihívásairól. Nagyon köszönöm Vasas Gábor főigazgató úrnak, hogy a vendégem volt, és ezen a helyen is felhívom rá a figyelmet, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán, mely a Balaton Science nevet viseli, rengeteg további érdekes információval és kutatási eredménnyel lehet találkozni. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönöm, hogy velünk tartottatok. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Most érkeztem a nyugati széllel, a város fénybe öltözik, itt van az ilyen. Nem tudja senki még, hogy megjöttem. Volt időbe került ma sok minden, csak sodor a szél, csak repít a szél. Egy levél száll mögöttem, de utól nem ér. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Mindegy, hogy hová, a fa, ha nincs gyökér alatta. Ami ma szétfoszlott, nem volt fogadatja, hogy érek oda, ahol várnak végre. Lehet, hogy rábízom az égre. Csak sodor a szél, csak repít a szél.
Hogy az államgyárban a párnát elfogyott.
Rádió.
Már meg se kérdezem, mert tudom, hogy úgy is jössz. A világ ordít, a tükör torzít, de mindig hozzám szöksz. És már meg se kérdezem, mert tudod, hogy bármikor, ahogy te vártál, most én várlak, ha az élet megtipor. Nem kellenek itt mondatok, többet mondanak a félszavak. Nem kérdés az életem veled, egy átszakító célszalag. Ha szárnya még, de repülnék, csak tartja az ilyenben. Túl közel a naphoz lehet, megégünk majd mindketten. Ha szárnya még, de repülnék, csak tartja az ilyenben. Túl közel a naphoz lehet, megégünk majd mindketten. Majd meg se kérdezem, mert tudom, hogy ott leszel. Az örvény lehúzna újra meg újra, de tartasz a felszínen. És már meg se kérdezem, de tudod, hogy bármikor, ahogy te vártál, most én várlak, ha az élet megtipor. Nem kellenek itt mondatok, többet mondanak a félszavak. Nem kérdés az életem veled, egy átszakító.
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft.